Istenünk, olyan érthetetlen számunkra az a kegyelem, amivel még tartod és hordozod a mi törékeny életünket. Istenünk, köszönjük, hogy még újabb alkalmat rendeltél a veled való és egymással történő találkozásra. Köszönjük, hogy ismét meg akarod nyitni fölöttünk az eget, azért, hogy halljuk újból a mennyei szózatot, ami ráirányítja a mi figyelmünket, tekintetünket, szívünket, egész lényünket arra az egyetlen nagy célra, akit Jézus Krisztus személyében adtál nekünk. Köszönjük, hogy most is a te atyai szavad úgy szól, mint egykor a Jordán partján. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Könyörű Istenünk, hogy minden mi gyönyörűségünk nekünk is benne legyen. Bocsáss meg, hogy annyi minden más leköti a mi látásunkat, a mi figyelmünket, a mi hallásunkat, a mi gondolatainkat, a mi vágyainkat. Pedig annyiszor tapasztaltuk már keserves tapasztalat árán, hogy semmi más nem tud úgy betölteni minket, mint az egyszülött fiatban való gyönyörködés. Köszönjük, hogy őt úgy adtad nekünk, mint mennyei vőlegényt. És köszönjük, hogy eljött eljegyezni erre a földre az ő választottait, az ő földi mennyasszonyát. Köszönjük, hogy mi is az ő jegyesei lehetünk. És köszönjük, hogy ezt a szent szövetséget akarod újra megerősíteni e hétvégén, ezen a helyen. Könyörű rajtunk, hogy örülni tudjunk ennek a drága ajánlatnak, amit ismét fölkínálsz nekünk, és tudjunk belekapaszkodni abba megtartó kézbe, amit Jézus Krisztus nyújt felénk. Köszönjük, Atyánk, hogy könyörülsz rajtunk, és gazdagon megáldod a mi hétvégi csendességünket. Amen. Tehát testvérek, hallgassuk Isten igéjét. A János evangéliumából az első rész 12. és 13. verseiből. A János evangélium első részéből a 12. és a 13. verseket olvasom. János 1.12.13 így hangzik: valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Kinek a befogadásáról beszél itt János evangélista? Arról, akit a legelső versben úgy nevez, hogy az ige, a nagybetűs ige. Arról, akit a következőkben úgy nevez, hogy a világosság. Arról beszél, aki önmagát útnak, igazságnak és életnek mutatta be. Arról beszél, aki úgy is bemutatkozott, hogy ő a jó pásztor, ő az ajtó, akin át, ha belépünk, életre találunk, és lehetne még sorolni azt a sok-sok szép bibliai képet, hasonlatot, ami mind-mind erre az egyszülött fiúra, Jézus Krisztusra utal. Valakik befogadták őt. Azt jelenti, hogy vannak, akik nem fogadták be őt. Az előző vers szomorúan állapítja meg. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. A mindenség ura megteremtette ezt a pompás, gazdag világot, és nem jutott neki egy szobácskányi hely, amikor testé lett közöttünk, a teremtményei között, az övéi között. És ezért beérte egy istálló koszos jászlával. De ez elég volt ahhoz, hogy megvesse a lábát ezen a földön. Ahhoz, hogy elindítsa az ő világhódító uralmát közöttünk. Nem azt az uralmat, amit a világ nagyjai gyakoroltak. Fegyverek árán, katonasság árán, emberek életének árán, hanem a saját vére fontása árán. Indítja el a szeretet, önmagát a hódító útjára. Igen, ez az a Jézus Krisztus, akinek a befogadásáról beszél János evangélista. Valakik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. János, ugyanez a János mondja az ő levelében, hogy lássátok meg, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Ez az Atya irántunk való nagy szeretetének a kézzelfogható bizonyítéka, hogy mi Isten fiainak neveztetünk. Itt az evangéliumban úgy fogalmaz János, hogy hatalmat adott azoknak, akik befogadták őt, hogy Isten fiaivá legyenek. Testvérek, különös dolog befogadni őt. Áldásos következményei vannak ennek. Amikor tavasszal a föld befogadja a magot, annak az lesz a folytatása, az áldásos következménye, hogy szárva szökken, hogy gyümölcsöt hoz, termésével táplál minket, mert közben megsokasodik. Erről a befogadásról beszél az egész Szentírás. Az élet, a biológiai lét közöttünk is úgy sokszorozódik meg, hogy az anyamé befogadja a megtermékeitett sejtet, és ebből lesz egy új élet, a maga megtestesült csodájában. A lelki életben is ugyanez a folyamat zajlik. Ha valaki befogadja őt, igent mond a nagybetűs életre, és ennek látható következményei lesznek. Az Isten befogadásának a gondolata végigvonul az egész Szentíráson. Az Ószövetségben angyalok formájában látogatta meg Ábrahámot, a hívők ősatját Isten. És ő nagy lelkesedéssel fogadja, nagy vendégszeretettel látja el őket. És mi lesz ennek a folytatása? Jön a drága Isten ígéret, hogy az a rég várt áldás, az új élet, a gyermek egy éven belül meg lesz, megadatik. És így születik meg a mosoly, a nevetés gyermeke, Izsák, aki Ábrahámnak és Sárának idős korára földeríti az életét. Illés prófétáról azt olvassuk, hogy Sareptában befogadja egy özvegyasszony, pedig nagy éhínség van azon a vidéken. És akkor, amikor már az utolsó kis palacsintát vagy kenyeret akarja megsütni ez a szegény özvegy, hogy megegye a fiával, és utána meghalljanak, mert nincs több ennivaló. Mikor befogadja a prófétát. A proféta azt mondja, hogy a vékából a liszt nem fogy el, a korsóból az olaj meg nem kevesbedik. És nem halnak éhen. Sőt, nem csak túlélik, hanem átélik az Isten jelenlétének a csodáját. Amikor egy másik híres ószövetségi prófétát, Elizeus befogadja Súnemben egy gyermektelen házaspár. Még egy felső szobát is rendeznek be neki, hogy valahányszor arra jár, legyen, hogy megszálljon. akkor később elhangzik a próféta szájából az Isten ígéret hasonlóan ahhoz, ahogyan elhangzott valamikor Ábrahám és Sára irányába, hogy gyermekük lesz. Tudjuk, megszületik az a gyermek, csak később megbetegszik. És Elizeus próféta által Isten meggyógyítja. Lám az Ószövetség szép példái, hogy igazolják azt, hogy ha befogadod őt, a téged meglátogató mindenhatót, az ő küldötteiben akár, az egyszerű hírnökeiben, akkor befogadod az életet. Az Új Szövetségben ismerős nagyon a három testvér története, akik Betániában befogadják Jézust. Márta, Mária, Lázár, a három testvér. Egy ízben úgy fogadják őt, hogy Mária leül a Jézus lábaihoz. Hogy befogadja a szíve, a lelke, a mennyei üzenetet. Azt a lelki magvetést, ami előtt ő kész megnyílni. Azért, hogy megtermékenyüljön az ő lelke az újjá teremtő szó által. Márta úgy fejezi ki a Jézus iránti ragaszkodását, hogy közben sűrök forog, és ellátja őt és a tanítványait. Persze egy kis zugolódás kísérletével ismerős a történet, de végül helyére kerülnek a dolgok Jézus jelenlétében ott is. Sőt, tovább folytatódik a befogadás áldása abban a családban, amikor meghal Lázár, akkor Jézus feltámasztja. És ez lesz Jézus földi életének a legnagyobb csodatétele, azon túl, hogy ő maga is majd feltámadt. Lám, mennyi Jézus befogadó ember, mennyi áldás a nyomában. Zákeus befogadja, az az Zákeus, aki ott ül már elárult lélekkel, teljesen elmagányosodva a pénze hegyén, mert mindenki megveti, kikerüli vámszedősége miatt. Kapzsisága, csalásai miatt. És mi lesz ennek a következménye? Elhangzik akkor, amikor Jézus belép az ő házába, és asztalt elé Zákeus neki, és a tanítványainak, meg a vámszedő társainak, hogy ma lett üdvösség ennek a háznak. Miért jön Jézus, akit befogadhatunk, hogy elhozza az üdvösséget? Nem elég csak egészséget kérni. Nem elég csak nagyobb fizetésre sóhajtozni. Nem elég csak azt kérni, hogy gyógyítsd meg a gyermekemet, vagy adj neki sikeres vizsgát, vagy egy jó partit. Többre van szükség. Az üdvösséget akarja elhozni. Szívedbe, otthonodba, családodba. Úgy, mint Zákeushoz. Aki befogadta őt. Egy neves teológus, aki otthagyta a híres, egyik híres amerikai egyetem katedráját, és elment egy idősgondozó otthonba, hogy ott a legalantasabb szolgálatot végezze a tehetetlen idős betegek körül, etetve, fürdetve, tisztába téve, felmosva utánuk. Úgy fogalmazott, teremtsünk Istennek teret az életünkben. Teremtsünk Istennek teret az életünkben. Mert ha befogadsz valakit, akkor rögtön helyre kínálod. Azt jelenti, hogy egy négyzetméternyi területet átadsz neki. Ez egy fizikai valóság. Ha még el is szállásodott éjszakára, akkor egy ágyat is a rendelkezésére bocsátasz. Akár egy fürdőszobával együtt. Teret adsz neki. Ha befogadod az asztalodhoz őt, akkor több terítéket készítesz ki. Teret adsz neki, a befogadottnak. Teremtsünk Istennek teret az életünkben. Milyen különös gondolat ez? Annak az Istennek, aki úgy teremtette meg a mindenséget, hogy neked is helyet készített benne. És nem csak itt a látható fizikai világban készített helyet nekünk, a biológiai létünkben, ebben a látható testünkben, hanem helyet készít a mennyei házba. Hogy ígérte Jézus az övéinek? Elmegyek, és helyet készítek nektek. És majd magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Igen, az üdvösség kitekint arra is, arra a helyre. Ezért mondta Jézus halál előtt, nem egyszer, hogy én elmegyek az én atyámhoz. Nem azt mondta, hogy meghalok, hogy megsemmisülök, hogy a nagy semmibe hullok, a sötétségbe ugrom, ahogy mondta valaki, egy híres irodalom fejedelem, hogy a nagy sötétség előtt állok. Nem, hanem elmegyek az én atyámhoz, aki helyet készít nekem. Teret biztosít nekem ott is a dicsőségben. Hogy mondja Pál apostol a korintusiakhoz itt második levél 5. részében, hogy tudjuk, hogyha ez a földi sátorházunk elbomlik. Mennyei hajlékunk van Istennél. Nem ember kézzel csinált, hanem amit Isten készített számunkra. Tudjuk ezt? Valljuk ezt? A beteg ágyon is? Ha holnap kiderül, hogy életveszélyes rákdaganatom, akkor is fogom tudni ezt vallani, hogyha levetem a porsátramat, ha elkap egy újabb agyvérzés, bárkit elkaphat. Ugye? Jönnek minden nap az ilyen hírek. És menni kell. Vajon tudom-e, hogy Isten helyet, teret készített nekem is? Az övéi, akik befogadták őt, hatalmat kaptak arra, hogy Isten fiaivá legyenek, hogy Isten fiaiként viszonyuljanak mindenhez. És akkor tudják, hogy otthon vannak Isten tenyerén. Mekkora teret engedünk át neki? Mekkora teret engedsz át neki az életedben? Akkora áldást kapsz tőle. Az áldás mértéke attól függ, mekkora teret engedsz át neki. Egy amerikai kábítószeres fiatalemberről olvastam, hogy az evangélium utolérte az ő hajléktalanságában, kivetettségében, elesettségében is megtért. És ez a fiatal ember utána a segélyét szétosztotta a korábbi hajléktalan társainak élelem formájában. És élete fő célja az volt, hogy segítsen azokon az elesetteken, akik azt a kivetett életet élik továbbra is, amit ő is élt korábban. Mert ő befogadta az életet. Aki fölemelte, kiemelte őt abból a mélységből. És Isten gyermekévé tette. Igen, ez a hatalom, amit kap az, aki befogadja őt, azt mondja itt János, hatalmat kapnak, hogy Isten fiaivá legyenek. Vagy más fordításban felhatalmazza Isten őket arra, hogy az ő gyermekei legyenek. Felhatalmazást kaptunk. Valami különös státusra, az Isten gyermekség státusára. C.S. Lewis, a múlt század neves keresztény angol írója, írt egyszer egy levelet a bátyjának, és ebben úgy fogalmazott, hogy minden nap imádkozik azokért, akiket legszívesebben gyűlölne. Így lesz segítségére önmagának is, hogy a gyűlölet ne győzze le őt. És így lesz segítségére azoknak is, akik őt gyűlölik. Mert azokért nem imádkozik más, hanem ő imádkozik, akinek minden oka meg lenne arra, hogy gyűlölje őket. Befogadta. Egyetemi tanár létére. Befogadta az élet urát. És lett belőle egy híres keresztény író. Aki olyan erőt, hatalmat kapott az Isten fiúság gyakorlásához, hogy a gyűlölet helyett tudjon imádkozni az őt gyűlölőkért. Bonhoefferről a múlt század közei neves német teológusáról tudjuk, hogy részt vett a Hitler ellenes összeesküvésben. Egyik összeesküvésben, tudjuk, Hitler ellen több összeesküvés történt, és mindegyik sikertelen volt végül is. És Bonhoeffert is letartóztatták, és 39 éves korában kivégeztette Hitler. És hát ő is el kell szenvedje, ugye, az SS-ek részéről, őrök részéről, tisztek részéről, az őt elítélő bírók részéről, a megaláztatás, és úgy fogalmazott a börtönben, ha imádkozunk ellenségeinkért, megtesszük helyettük és érettük azt, amire ők maguk nem képesek. Hiszen kiszorulna rá jobban a szeretetünkre, mint azok, akiket gyűlölet emészt. Ha imádkozunk ellenségeinkért, megtesszük helyettük és érettük azt, amire ők maguk nem képesek. Hiszen kiszorulna rá jobban a szeretetünkre, mint azok, akiket gyűlölet emész. Lám, aki hatalmat kap ahhoz, hogy Isten gyermekeként viszonyuljon a börtönben azokhoz, akik ennyi fájdalmat, végül halált is okoznak neki. Ezek az Isten gyermekei. Micsoda erő, micsoda a hatalom birtokába kerülnek. Akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy ők Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Micsoda nagy áldás, micsoda nagy esély az, amit kapunk ezáltal. És nem értjük, hogy ő miért fogadott be, ő miért szólított meg, ő miért tett minket. Az ügyelmekért. János is próbálja magyarázni az olvasóinak, meg önmagának is. Ugye ott a leveléből idéztem. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet adott nekünk, ami atyánk, hogy Isten fiainak neveztetünk. Ágoston a híres egyházatja így fogalmaz. Szeretve a szerethetetlent szerethetővé tettél. Szeretve a szerethetetlent, mármint őt, mondja Ágoston, ő nem volt szerethető. Hát annyira Isten ellenes, elesett, bűnös életet folytatott ifjú korában, amíg meg nem tért. Nem volt szerethető. És mégis azt mondja, szeretve a szerethetetlent, szerethetővé tettél. És lett belőle híres tanítója Észak-Afrikának püspöke. Maradandó szolgálata áldásul volt sokak számára. Egy édesanya a lánya esküvője után tudta meg a lányától, hogy zsenge lány korától molesztálta őt az anyuka sógora. Hitben lévő asszony volt ez az édesanyja, és attól a perctől kezdve, hogy megtudta ezt a borzalmas hírt, hogy a sógora az ő lányát molesztálta, elkezdett imádkozni érte. Mert hogy ki más imádkozhatna érte? Azért, hogy bánja meg a bűnét, azért, hogy gyógyuljon meg. Azért, hogy ő is bocsánat nyerjen Istentől. Igen, ehhez kell az a mennyei hatalom. Az Isten fiaknak az az erej, amelyik tud győzni a bosszú fölött is. Sőt, amelyik bocsánatért tud esedezni, azok irányába is, akik nem szerethetők. Hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, nem testnek akaratából, sem a férfi indulatában, hanem Istentől születtek. Istentől születtek. Philip Yancey, ez a jelenkori neves amerikai keresztény író, meséli el egyik könyvében, hogy egyik barátja Amerikából elment Kínába, és egy éven át keresztül kasult biciklisztet Kínán, már amennyire azt a hatalmas területet lehet ugye kerékpárral bejárni egy év alatt. Nagyon sok érdekes élmény gyűjtött össze ez a keresztény amerikai férfi barátja, Philip Yanceynek, és többek között elmesélte azt is, hogy találkozott egy egyetemi tanár házaspárral, akik keresztények voltak, kínaiak, és elmesélték, hogy annak idején, a vörös terror idején, a 80-as évek közepén, hogy élték ők meg a keresztény hitüket. 5 gyerekes családról van szó, és az iskolában kiirdették nagyon szigorú büntetés terre alatt a tanulóknak, hogyha valami kis jelét is észlelnék otthon a családban a kereszténységnek, rögtön jelentsék az iskolában, és nyilván, hogy a vörös uralom hatalmasai le is csaptak rögtön az ilyen családra, és bebörtönözték, vagy másképp büntették őket. És hogy a gyerekek nehogy bajba kerüljenek, a szülők úgy döntöttek, hogy csendben, titokban fogják megélni az ő keresztény hitüket. De nem hagytak fel az imádkozás gyakorlatával. Este, miután bebújtak a takarójuk alá, megfogták egymás kezét, elmondták hang nélkül a mi atyánkot magukban, és amikor az Ámenhez érkeztek, akkor megszorították egymás kezét, hogy jelezzék, hogy a végére érkeztek, és hogy összhangban vannak, és utána tovább imádkoztak hang nélkül a gyermekekért. Később az enyhülés idején, mikor már felsegítettek a gyermekek, akkor már tudtak beszélni az ő hitükről a gyermekeknek, és kiderült, hogy amíg ők titokban, csendben imádkoztak, hangtalanul, rendszeresen a gyermekekért, addig Isten lelke úgy munkálkodott bennük, hogy elég volt néhány rövid lelki beszélgetés, hogy mind az 5 gyermek hitre jusson. Akik befogadták őt, azoknak ilyen hatalmat ad Isten. Nem mindig a hangzatos, látványos bizonyságtétel, hanem a csendben, de kitartóan mondott könyörgés sorozat által is munkálkodik Isten hatalma. És az, ami buvó patakként csorgodogál, úgyhogy nem is látja senki, nem is tud róla a világ, az egyszer csak kitör a felszínre és megmutatkozik. Ilyen azoknak a hatalma, akik befogadták őt. Ez a különös isteni hatalom, aminek a birtokában tud Isten ilyen csodákat végezni egy ember életében. Második világháború közepén Helmut Tillich, a neves német teológus is az ellenállási mozgalom tagjaihoz tartozott. Ő is Hitler esztelen uralmát kifogásolta és felemelte a szavát ellene. El is mozdították az egyetemről, elvesztette a tanári katedráját, és akkor Stuttgartban lett egy templom lelkésze, és közben zajlott a borzalmas háború, és egy nap a templomát bombatalálat érte, és hát a romok fölött merengve gondolkozott, hogy mi értelme ennek az őrületnek. Amikor haza érkezett, kiderült, hogy le van bombázva az otthonuk is, és a síró gyermekei éhesen ott állnak a házuk romjain, és éjségükben egy szakácskönyv fényképein jelentkező élelmet nyalogatják. És ekkor írja le Helmut Tillike az egyetlen szilárd oszlop ebben az őrületes zűrzavarban Isten hűsége és megbízhatósága. Az egyetlen szilárd oszlop ebben az őrületes zűrzavarban Isten hűsége és megbízhatósága. Isten hűsége mindig, minden helyzetben szivárványként ível át a világ felett. Nekünk csak át kell sétálnunk e szivárvány alatt. Gyönyörű költőkép. Isten hűsége minden helyzetben szivárványként ível át a világ felett. Nekünk csak át kell sétálnunk e szivárvány alatt. Lám, ki tud a borzalom zűrzavara közepette így vallani, így hinni, így bizonyságot tenni Isten hűségéről. Csak az, aki befogadta őt, akinek hatalom adatott arra, hogy Isten gyermekeként nyilvánulja meg a romok fölött is. Testvérek, mennyi teret biztosítunk neki? Elhangzott itt a bemutatkozás rendjén, ugye a jó tanács is. Ne lazítsunk, ha hazamegyünk, mert hajlamosak vagyunk arra. Itt valahogy kitágul a lelki világunk. Úgy érezzük, hogy teljes az ő uralma fölöttünk. Ragyogunk is az ő közelségében, oda-haza, hétköznapok taposommalmában. Mennyi teret biztosítunk neki? Mennyi hely, mennyi idő marad a számára az élet gyakorlatunkban? Ettől függ az áldás mértéke is. Valakik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaival legyenek, akik az ő nevében hisznek. Minden helyzetben, minden körülmények között. Valva, mint a német teológus, hogy Isten hűsége az egyetlen szilárd oszlop, e világ borzalmas zűrzavarában. Akkor is, ha nem tombol a háború a fejünk fölött, és nem omlanak a házaink össze, vagy a templomaink, de bizony, zűrzavaros világban élünk, ezt érezzük, és nekünk nagyon ragaszkodni kell ahhoz a hűségoszlophoz, amiről ez a teológus beszél. Aki áll, szivárványként mutatja az utat a menny felé. Nekünk csak annyi marad, hogy átmenjünk hittel a szivárvány alatt, tudva, hogy befogadott gyermekei vagyunk, és ezért otthonosan mozgunk az ő uralma alatt. Ámen. Csendesedjünk el, testvérek, és adjunk hálát mai napért. Édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy még mindig tart a te szereteted irántunk, és a te újra és újra kiterjesztett oltalmadba beöleled a bűn által, szorongatott, a gonosz által sokszor meggyötört életünket. Köszönjük hálaadással azt a békességet, nyugalmat, amit újra és újra a te közeledben megtalálhatunk. Köszönjük hálaadással, hogy újra itt lehetünk. Köszönjük, hogy megőriztél a hosszú úton, és köszönjük, hogy meg akarod áldani gazdagon, ami itt létünket. Istenünk, jelensd ki magad világosan, érthetően, és adj olyan tanítást nekünk ezen a helyen, ami életünket rendbe teszi, kapcsolatainkat megtisztítja, ami gondolatainkat, vágyainkat, akaratunkat, érzéseinket rád fókuszálja azért, hogy tudjuk, és soha el ne felejtsük, amit Mártának a sok szorgoskodással lótó, futó, de idegeskedő asszony testvérnek ott Betániában mondtál, hogy egy a szükséges dolog, és Mária a jobbik részt választotta. Köszönjük, hogy te minket választottál, akik nem vagyunk jó rész számodra, akik halálodat okoztuk azért, hogy életet adj nekünk. Ó, érthetetlen ez a kegyelem, köszönjük, a te szeretetednek ezt a csodáját, és köszönjük, hogy ennek jegyében lehetünk ma is együtt. Hiszük, hogy megáldod egész hétvégünket, és mindazokat, akik eljönnek közénk szolgálni. Köszönjük neked, hogy tőled kérhetjük szeretteink életére az áldást, az oltalmat, betegeink számára a gyógyulást, gyászolóknak a vigaszt, könyörülj a lelkileg megkötözötteken, a lesújtottakon, a békétleneken, a nyugtalan lelkűeken, a te csended, a te békességed töltse be teljesen az ő lényüket. Jézusért kérünk, hallgass meg könyörgésünket, adj csendes pihenést, és áldott ébredést a te nevedben a holnapi napra. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásra váró énekeljünk egy éneket, testvérek. Hogy kezdődik az?
Isten bárányával.
Isten bárányával, eltészem. Ez jó, szép.
Az Isten bárányára lehézzen bűnölni, és lelkem véke várjon, ott a kedvesztőnél. A szívem minden esküm, az Úr egy Isten.
megfogadjuk az áldást. Az Istenek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.